szívével. Ezért a valaki Krisztusban van új teremtés az, a régi elmúlt és ímen újabb léte. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Ugyanis Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik békéjüket, és reálbízta a békéltetés ígéjét. Tehát Krisztusért járunk jövetségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Kegyelem népünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, mi már Isten tiszteletünk elején a 340-es énekünket keressük ki, a 340-es dicséretet és a 340-es énekünknek az első három versét énekeljük. Az első három versét énekeljük, így helyünkön maradva tehát. 340-es dicséretünknek, így kezdődik a 340-es ének. Te drága Jézus, mi történt te véged? Bánati Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, helyünkön marad a testvérek, és imádkozzunk. Vágyunk Istenünk, eléd jönni mindazzal, ami a szívünkben van. És szeretnénk szívünkbe zárni mindazt a sok-sok dolgot, amit az ünnep üzenetként reánk hagyományoz. Vágyunk rád figyelni, mennyei gondolataidat befogadni lelkünkbe, és szeretnénk, hogyha te igéd minket átformálna. Köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk mindazt, ami van bennünk, ami történt velünk, bánatot és terhet, örömet és hálát, de hozhatjuk, Urunk, testünk vagy lelkünk fájdalmait is, panaszunkat is,
mert nála találunk békességet, egyedül nála találhatunk bűneinkre bocsánatot, a velünk való történésekre vigasztalást. Olyan jó így keresni téged, hogy mindent odaadni, bármi van a mi szívünkben, és nálad valóban meglelni, amire az emberi léleknek igazából szüksége van. Így akarunk keresni téged. Így hozzuk eléd a gyászoló családot, akik eljöttek házadba, a szívük gyászát, lelküknek fájdalmát és könnyeiket elhozzák te eléd. Odaadják te neked. Kérünk téged, hogy vigasztald meg őket. Állj mellettük a fájdalomban, a gyászban, reménységgel, vigasztalással ajándékozz meg az ő szíveiket. Imádkozunk a betegjeinkért, akik kórházba kerültek, vagy beteg ágyon fekszenek, nyomorúságban, testi fájdalmak között gyötrődnek. Könyörülj ő rajtuk is, légy az ő gyógyítójuk, légy életük kegyelmes megáldója. Urunk, tanulni vágyunk, szabadból gyógyulni, útmutatást nyerni életünk dolgaira. Hadd kérjünk téged, hajolj le hozzánk. Szólíts meg, add, hogy a mi szívünknek a keménysége ne álljon igéd útjába. Légy itt szent lelkeddel, hogy a te igédet, drága lelked plántálja el szívünkbe, hogy az a mag, az ige mag jó földbe hújjon, kikeljen, gyökeret verjen, és gyümölcsöt is tudjon teremni a te dicsőségedre. Téged dicsőítünk a nagypéntek csodájáért, szeretetedért, áldozatodért, bűntörlő irgalmadért, amelyhez Jézus áldozata által odafuthatunk, odabújhatunk, amely irgalomban elrejtőzhetünk. Köszönjük, Urunk! Amen. Az élő Istennek az igéjét olvasom előttetek a mai bűnbánati istentiszteletünkön, János evangéliumából a lábmosás történetét, János evangéliumának a 13. fejezetéből az első 17 verset. Akinél van Biblia, bátran nézze, olvassa. Tehát János evangélium a 13. fejezet, az első 17 verset olvasom. A húsvét ünnepe előtt tudta Jézus, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához. Jól lehet, szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben az ördög már belesugalt a Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának a szívébe, hogy árulja előtt. Mivel Jézus tudta, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától. Letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: amit én teszek, te azt most nem érted, de később megérted. Péter így szólt hozzá: az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre azt mondta neki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát megmossák, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, ezért mondta: nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és azt mondta nekik: értitek, mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, sokkal nagyobb hatással van mindaz, amit teszünk, és példaként mások elé odaélünk, a hallgatókra, a bennünket nézőkre, a környezetünkre, mint azok a szavak, amelyeket kimondunk. Bármit cselekszünk, az példaértékűnek fog bizonyulni, és sokkal mélyebben belevésődik a környezetünkbe, hogy mi milyen példát adtunk, hogy viselkedtünk bizonyos helyzetekben, bizonyos életszituációkban, hogyan döntöttünk, milyen mérték szerint, mélyen belevésődik azokba, akik láttak bennünket, és sokkal mélyebben, mint az emberi szavak, amelyek ugye el tudnak szállni, elfelejtődnek, és nem mennek olyan mélyre. Az Úr Jézus földi életében pontosan e szerint a dolog szerint járt el, rengetegszer inkább a példaadást választotta, mintsem csak szavakkal elmondta volna, hogy mit kéne tennetek. És nagyon sokszor az Úr Jézus meghökkentő módon adott példát, mert így véstel bele sokkal jobban a tanítványainak a szívébe és a lelkébe mindazt, amit plántálni akart az ő lényükbe, mert a szavakban mondta volna, nem hatott volna olyan mélyre. A lámosásnak a története egy különös történet, és én úgy hiszem, hogy nem véletlenül került bele a Szentírásba, sőt, nagyon is fontos ez számunkra. Jézus nem avval kezdi, hogy pusztán az elméleti tanítást elmondja, tiszteljétek meg egymást, mossátok meg egymás lábát, hanem meghökkentő módon példát ad, és nagy csütörtök estéjén, amikor ez a történet játszódik, felkel a vacsoraasztaltól, leveszi a felső ruháját, vesz egy kendőt, felövezi magát, és másik kendőt is a kezébe, vizet önt a mosdótálba, és megmossa a tanítványok lábát egyenként. Képzétek el azt a döbbent csendet, hogy az Úr, a Mester úgy szolgálja az ő tanítványait, mint a rabszolga a gazdáját. A legtöbb tanítvány nem tud megszólalni. Szinte mukkanás nélkül döbbenten nézik, hogy mi történik. Simon Péter, akinek megvan az egyéniségében az eredetiség, ő nagyon sok mindent előbb megértett, előbb meghallott Istentől, nagyon sokszor olyan eredeti egyéni ötletei voltak. Itt megint Jézussal párbeszédbe keveredik. Ő neki van mersze szólni. Van mersze kifejteni azt, hogy hát Uram, itt valami nincsen rendjén. Te mosod meg az én lábamat? Hát ez nem így kell. Maximum én a tiédet, de te nem mosd meg az én lábamat. Jézus olyan szeliden felel ennek a Péternek. Itt még olyan jó nagy én lakozik ebbe a Péterbe. Úgy jobban akarja tudni a Mesternél is a dolgokat, hogy hát azért mi hogyan illik, meg kell ám mondani az Isten fiának, hogy azért mit nem, meg mit szabad. És Jézus lecsétítja. Azt mondja neki, hogy amit én teszek, te azt most nem érted, de később megérted. Péter ragaszkodik az igazához. Uram, az én lábamat nem mosod meg soha. Ezt nem engedem. Rangon alul érz neked. Az én lábamat nem. És Jézusnak egy különös csodamondata, ami következett. Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Itt ért meg megint valamit a bensőjében Péter, és vált egy 180 fokot, már nem tiltakozik, sőt, azt mondja, Uram, akkor ne csak a lábamat, a kezemet, a fejemet és mindent. Különös ez a történet, Jézus befejezi a lábmosást, és utána adja a tanítást, nyomatékból. Értitek, mit tettem veletek? Ti így hívtok engem Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. És ha én, az Úr, a Mester, megmostam a ti lábatokat, akkor nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. És a végén még azt is mondja, hogy ha így tesztek, boldogok lesztek. Boldog az a szolga, amelyik meg tudja mosni a szolgatársának a lábát. Meghökkentő történet, meghökkentő módon ad Jézus példát, tanítást, és szeretné az Úr lelke azt elérni, hogy olyan mélyen vésődjön a mi szívünkbe, mindez a tanítás, és ez a történet, ez a példa, hogyha majd eljön a mi életünkbe az, amikor a másik lábát kell megmosni, boldog legyél, hogy megtetted, és avval az indulattal tedd meg, amely Isten előtt kedves. Van ilyen gondolat, amit ebből a történetből én kiemelnék, és amelyet úgy útra valóul nektek szeretnék adni, úgy, hogy én kaptam Istentől, tovább adni ajándékba, mert az ige az mindig útra való is. Amit kapsz igét, azt vidd tovább a földi vándorutadon, és az ige az olyan, hogyha tovább ajándékozod nálad, mindig ott marad a szívedben. Az első gondolat, amit mindenképpen észre kell vennünk, Péter viselkedésénél van. Péter viselkedését azért is figyelemre méltó, mert megérti azt a dolgot, hogy különös dolog, hogy az Isten szolgálja az embert, az örökkévaló szolgálja a bűnös halandót. Ezért nincs rendjén. Ezért a nagy tiltakozás, hogy az én lábamat aztán nem mosod meg soha. Jézus valamilyen csodálatos bölcsességgel irányítja rá Péternek a szívét arra, hogy miről van szó. Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Ez a kulcs, amit meg is ért Péter. Ha nem moslak meg, mondja Jézus neki, semmi között sincs hozzám. Drága dolog, amikor megértjük azt, hogy a Jézussal való kapcsolatunknak mi az alapja. És mondd testvér, te mit tartasz a Jézussal való kapcsolatod alapjának? Az, hogy meg vagy keresztelve, konfirmáltál, ha katolikus vagy, bérmálkoztál, mi a te kapcsolatod alapja Jézussal? Mit tart a szíved annak? Tudjátok, hányan mondták már nekem azt, hogy tiszteltes úr, nem vagyok pogány, én is meg vagyok köröztölve. Mit tartunk a kapcsolat alapjának? Jézus itt nem a keresztségről beszél. Egészen másról beszél. Azt mondja, hogy ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. És Péter megérti, miről van szó. Ha Jézus kegyelme nem mossa le az én életemnek sok-sok szennyét, bűnét, nincs közöm Jézushoz. Nem hivatkozhatok arra, hogy én vagyok Péter apostol, és 3 évig ott voltam Jézus lábánál, hallottam a tanításait, sőt a hajomból tanította a sokaságot, nem fog hivatkozási alapnak számítani. Ott lehet 40 évig, 70 évig a Jézust hallgató tömegben, ha nem mosott meg Jézus az ő kegyelmével, semmi között sincs hozzá. Ott lehetünk minden szertartáson. Begyűjtögethetjük az emléklapokat, a család minden tagjáról a keresztelési, konfirmációi emléklapot, házassági emléklapot. De ha Jézusnak nem engedtük meg, hogy az ő kegyelmével megtisztogasson, fehér ruhába öltöztessen bennünket lélekben, nincs hozzá közünk. Megérti ezt Péter. Akkor lesz Jézushoz közöm, ha ő megmos engem, ha ő tisztít meg, ha az ő keze megérint, ha a lelke átjár, ha az ő érintésétől az én szívem végre megváltozik, akkor lesz Jézushoz közöm. És Péter, aki ugye még azon az éjszakán 3-szor megtagadja Jézust, felfedi a lelkében levő drága indulatot, amely által ő mindig fel tudott kelni, minden bukásból felkelt. Tudjátok, mit mond? Amikor megérti ezt, hogy miről van szó, Uram, akkor ne csak a lábamat, a kezemet és a fejemet is, mindenemet mosd meg. a legdrágább indulat, ami egy emberi szívben lehet, hogy Uram, én mindenestől hozzád akarok tartozni. Akarom, hogy közöm legyen hozzád. Akarom, hogy te az enyém legyél, és én a tied. És elmondja Péter ezt, hogy Uram, akkor mindenemet. Talán a többi tanítvány olyan döbbenten nézte ezt a Pétert, talán annak nézték, hogy mit okoskodik, vagy mit rajong, de ez a legdrágább indulat. Amikor Isten elé úgy mész oda, mint Péter akkor Jézushoz, mindenemet most meg. Azt akarom, hogy életemnek mindene hozzá tartozzon. A testem, lelkem, a szívem, a jövendőm, a jelenem, a kezeim, a fejem, a lábam, mindenem. Hadd tartozzon hozzád. Mindent most meg. Hadd adjak oda neked mindent. Mindenbe legyen beleszólásod. Királyi úrként légy ott jelen életemben. Ne csak vendégként. Ne átutazóként. Jelenlevő életem társaként légy ott Jézus. Engedjük-e, hogy ő megmosson. És ott van-e a te szívedben ez az indulat? Hogy Uram, akarom, hogy közöm legyen hozzád. Akarom, hogy én hozzád tartozzak. Mindenemet most meg. És most még egyszer hadd kérdezzem meg, hogy mire alapozzuk a Jézussal való kapcsolatunkat. Mit tart a te szíved, gondolkodásod a Jézushoz való kapcsolat kötődési pontjának? Egyházi szertartást, keresztelést, konfirmációi fogadalmat? Mert Jézus nem arról beszél, hogyha nem konfirmálsz, akkor nem lesz az enyém. Nincs ilyen. Fontos momentuma az életünknek, egyházi életünknek, de csak akkor válik az valósággá. Mindaz, amiről konfirmáció is beszél. Mindaz, amiről a keresztelés is üzen nekünk jelképesen. Ha Jézus megmos téged, ha fehér ruhába öltöztet, és ezt neked kell engedni, ezt neked kell kérni. Tudunk nemet mondani. Az én lábamat nem mosod meg soha. Bizony, hányszor mondtuk Jézusnak, hogy most a magam útját járom, most a szívem másképp dönt, most akkor is megmondom a magamét annak a másiknak, most akkor is a bűngyönyörűségét választom, mert szeretetre vágyom, meg erre megyek, meg arra megyek, most nem jössz velem, Jézus. Hányszor mondtad ezt? És ő nem moshatott meg. Vajon hányszor választottuk ezt a tiltakozást, amit Péter is. Az a boldog tanítvány, aki rájön arra, hogy ha nem most meg Jézus, nincs hozzá közöm, és rohan oda, hogy Uram, ne csak a lábamat, mindenemet. A következő gondolat Jézusnak a példája. Mond valami nagyon-nagyon különlegeset itt az Úr, ami a büszke szívünket nagyon keményen úgy megvakargatja. Miután megmossa a tanítványok lábát, leül közéjük Jézus. És rákérdez a dolgokra. Értitek? Értitek, mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Úr meg Mester. És az vagyok, jól mondjátok. És én megmostam a ti lábatokat, az Úr a Mester. Példát adtam nektek. Ha én ezt megtettem veletek, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. És itt egy kicsit megállunk. Lábmosás. Egy olyan dolog, amit kicsit körbe kell járni, és hadd hújjon le szívünk keménysége, hadd törjön össze lelkünk büszkesége, és hadd lássuk meg, hogy mi milyen tanítványok vagyunk. Meg tudjuk-e mosni egymás lábát? A lábmosás az ókorban a tiszteletnek és a szeretetnek is a jele volt. Nem csak a rabszolgák végezték. Egy gazdag úr, akinek rabszolgája volt, hazament a piacról, leült, intett a rabszolgának, aki már is hozta a labort, megmosta a lábát. De a lábmosás a szeretetnek és a tiszteletnek is a kifejezése volt. Egy zsidó ember, egy másik zsidó embert meglátogatott Izraelben. Vendégségbe ment. A vendéglátó házigazdának a legnagyobb szeretete jele volt, ha leültette a vendéget, ő maga hozta a labort, és megmosta a vendégének a lábát. Így fejezte ki azt, hogy szolgáló szeretettel igyekeznek körülvenni. Így fejezte ki azt, hogy fontos vagy nekem, megbecsüllek, szeretnélek körülvenni vendéglátásom figyelmességével, szívem szeretetével, tiszteletet adok neked, mert Isten törvénye így tanít. Van egy különös történet, amikor Jézus Simon farizeus házába ebédre hivatalos, meghívja ez a farizeus az Úr Jézust ebédre, el is megy Jézus, de ez a Simon farizeus nem mossa meg a lábát az előkelő vendégnek, az Isten fiának. Semmiféle ilyen tiszteletjelet nem ad, ami abban a korban szokás volt, sem kenetet a fejére, sem vizet a lábára, és ott a vendéglátás beszélgetésébe történik, hogy behusson egy rovott múltú, egy erkölcstelen életű nőszemély, aki mélységes bűnbánattal tekint már életének botlásaira, tisztátalanságaira, és minden bukására. És bejusson a vendégek közé, oda megy Jézus lábához, és a könnyeivel elkezdi mosni Jézus lábát, és a saját hajával elkezdi törölni. Simon farizeus úgy gondolkodik magában, hogy na, ha tudná Jézus, hogy kicsoda ez az asszony. De Jézus tudja, hogy kicsoda az asszony. És Jézus azt is tudja, hogy mire gondol a farizeus. És megkérdezi tőle, hogy mit gondolsz, hogy hogyan lehet kifejezni, hogy ki szereti jobban Istent. Azt szereteti jobban Istent, akinek kevés bűne bocsáttatott meg, vagy azt szereti jobban Istent, akinek sok bocsáttatott meg? Hát úgy gondolom, hogy akinek többet bocsát meg, az jobban szeret. Mondja neki Jézus, hogy bizony így van. És ekkor mondja meg ennek a farizeusnak, hogy én bejöttem a házadba, meghívtál, de te vizet a lábamra nem adtál. Nem kented meg a fejemet kenettel. Ez az asszony bejött, könnyeivel öntözi a lábamat, a hajával törli meg, és sok jelét adta szeretetének, őneki sok bocsáttatott meg. Mindig jobban szeret az, akinek több bocsáttatott meg. Egy történet, amely oda kapcsolódik a lábmosás történetéhez, és elmondja Jézus, hogy attól függ, hogy meg tudod-e mosni a másik lábát. Hogy tiszteled-e őt, szereted-e őt, van-e hely a szívedben a másik számára, becsülöd-e őt, fontos-e a másik neked. És ha te nem mosod meg a másik lábát, ebből kiderül, hogy magadat különbnek tartod a másiknál, ebből következik, hogy a másikat lenézed, nem olyan értékes, mint te vagy. Nem tud annyit, mint te. Te jobb ember vagy, így gondolod. Nem tiszteled őt, nem szereted őt. Valójában nincs is hely a szívedben a másik számára. ekkor nem tudjuk megmosni a másiknak a lábát. Lábmosás. Ahogy a szeretetnek és a tiszteletnek, a szolgáló szeretet kifejezésének a jele volt, és az alázat jele volt az ókorban. És hogy a házigazdának ez kötelessége lett volna, hogy kifejezze a szeretetét a vendége iránt. Úgy le is leplez bennünket, hogy mi az, ami hiányzik a mi szívünkből. Hadd kérdezzelek meg, testvér, hogy van-e valami, amit te rangon alulinak tartasz, hogy azt már nem csinálom meg senkinek? Mondd, testvér, mit tartasz rangon alulinak a magad számára? Minek gondolod társadalmi rangodat, végzettségedet, családi szerepedet, és emiatt te bizonyos dolgokat, hát nem, azt végezzék mások, akiknek nincs akkora rangjuk, végzettségük, elismertségük és szerepük. Nézz az Úr Jézusra. Ő nagycsütörtök éjjelén megmosta a tanítványai lábát. Az Úr, a Mester, az Isten fia a bűnös tanítványok lábát megmosta. Olyan alázattal, olyan szeretettel, amellyel kifejezte, hogy szolgáló szeretettel veszlek körül. Fontos vagy nekem, és szeretlek. Az Isten fejezi ki az iránk való tiszteletét, pedig a tisztelet, a dicséret egyedül őt illeti. Mi milyen sokszor még a tiszteletünket se fejezzük ki az Isten iránt. Sőt, gúnyoljuk. Ha mellettünk gúnyolják, nem védjük meg. Ha mellettünk káromolják, némák maradunk. Ő pedig felkelt az asztaltól, és megmosta a lábukat. Mondd, testvér, van-e benned szolgáló szeretet? Van-e a szívedben hely a másik testvér felé is? Szereted-e és tiszteled-e azt, aki éppen melletted ül? Az egyik Zsoltárban azt mondja az ige, hogy ahol csak vagy, testvéred ellen beszélsz. Nem ilyenek vagyunk. Pletykások, a mások hibái iránt végtelen kritikusak. Jézus ugye mennyit beszél a szálka gerenda dologról. Nem mi vagyunk azok, akik az összes szálkát tudjuk a másik. A gyülekezet minden tagjának a szálkáit tudjuk. De nálunk van ám a gerenda. Mi az, amit a te szereteted már nem tesz meg a másikért? Lábmosás jelképesen. Van ennek egy másik üzenete is. Vacsmani beszél arról, hogy a lábmosás egyfajta lelki szolgálat. Nem csak körülvehetjük a másikat szolgáló szeretettel, nem csak azt jelenti, hogy a másikat figyelmességünkkel körbevesszük, nem csak azt jelenti, hogy megnézzük, hogy mire van a másiknak szüksége, mit tenné őt boldoggá, hanem van egy lelki szolgálata is. Egy jelképes üzenete is. Azt mondja Vacsmanné az egyik ige magyarázatában, olyan megható, ahogy erről beszél. Lábmosás szolgálata egyik a legnemesebb szolgálatoknak. És arról beszél, hogy miközben a hívő ember járja a keskeny utat, óhatatlanul is poros lesz a lába. Jelképesen értve, kicsit elfáradunk, kicsit úgy a világnak a zaja, úgy kérekként ránk rakódik, ami szívünk kicsit nehéz, amikor hazaérünk a munkából, és ekkor lép be ez a nemes szolgálat. Az igazi hívő emberek ezt a másik felüdítéseként alkalmazzák. Felüdíteni a másikat. Ha a másik hazajön poros lábbal, idézőjelben értve. Kicsit a világ zajától, a világ kusza dolgaitól, porral a szívén, hogy megkérgesedve, és egy szeretetteljes szó, milyen hamar ezt a kérget úgy leoldja a másik lelkéről. Felüdíteni a másikat. A szeretet gesztusainak legapróbb, de legnagyobb szívvel adott dolgairól van itt szó. Lábmosás, lavor nélkül, valódi szolgálat. A másikat felüdíteni, a másikat visszavezetni ahhoz a forráshoz, amelyet reggel a csendességében ő maga is, mint forrást megtalált, megnyert, amelyből ő is ivott. Ismerjük ezt a lelki szolgálatot? Olyan emberek vagyunk, akikkel nagyon jó találkozni? Olyan emberek vagyunk-e, akikkel, ha a másik találkozik, az marad meg benne, hogy olyan jó volt összefutni ezzel az emberrel, olyan jó volt összefutni veled, beszélni pár szót a boltban, az utcán, jó volt ránézni az arcod békéjére, jó volt a mosolyoddal találkozni. Vagy esetleg úgy ismernek bennünket, hogy nem felüdítjük a másikat, hanem így még lelkileg egy picit rugunk is rajta, mert nem a mosolyunkkal találkoznak, hanem a mugorva arcunkkal. Nem a kedves szavunkkal, hanem a másiknak beszólogató, nagyon kritikus lényünkkel. Mivel találkoznak bennünk azok, akik velünk érintkeznek? Ne feledjük el, hogy Jézus arról beszél, hogy én példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. És boldogok lesztek, ha így cselekedtek. Testvérek, mink nincs meg, hogy gyakoroljuk a lábmosást? Fel kell tenni ezt a kérdést. Ha rájöttünk, hogy ez nekünk nem megy, akkor meg kell kérdezni, mink nincs meg? Miért nem megy ez a lábmosás? Van-e alázatunk? Van-e alázatunk? Azt mondja a Biblia, hogy egymást alázattal különbnek tartsátok magatoknál. Hogyan gondolkodsz magadról, úgyhogy hát én előbbre vagyok a másiknál? Jobb vagyok a másiknál, többet szolgálok, okosabb vagyok, ügyesebb vagyok, tanultabb vagyok. De így nem tartott különnek a másikat önmagadnál. Egy másik ige azt mondja Pál szava a Róma 12-ből, hogy a kicsinyekhez tartsátok magatokat. A kicsinyekhez. És ugyanott írja, hogy a szeretetben fáradhatatlanok legyetek, a figyelmességben, a tiszteletadásban egymást megelőzőek. Nem különös. Ez nem egy olyan verseny, hogy jaj, akkor gyorsan én nyissam ki a másik előtt az ajtót, és ne ő én előttem. Itt nem a dicsőségért, nem a versengésért, mondja ezt Pál. Hanem azért, hogy gyakorold azt, hogy hegy tudjál adni a másiknak. Ismeritek ezt a szót, hogy kegyes. Sajnos a mai világ egy kis pejoratív tartalommal töltötte meg ezt a szót, hogy kegyes, és már nem is szoktuk így bibliai módon használni, hogy valaki kegyes, ez egy nagyon pozitív jelző a Bibliában, hanem csak úgy negatívan szoktuk használni, és hogy kegyeskedő, amilyen vallásos képmutatót értünk rajta. De a kegyes, ez egy nagyon drága bibliai szó. Amikor Dávid a zsoltárokban panaszkodik Istennek, hogy elfogytak a kegyesek, akkor őt ez bántja, hogy az igazi kegyes ember, az igazi hívő ember elfogyott. Na ez az, hogy kegyes, az eredeti jelentésében azt jelenti, hogy helyt adni. Aki kegyes, az helyt ad. Helyt ad Istennek, helyt ad Isten tanításának, és helyt ad a másik embernek. Mink nincs, ami miatt nem tudjuk gyakorolni a lábmosást? Van-e alázatunk? Aztán van-e mások iránt szeretetünk? Lehet, hogy azt mondod, hogy alázatos vagyok, de szereted is a másikat? Van-e a mi szívünkben szeretet? Aztán van-e bennünk tisztelet a másik iránt? Tisztelet a másik iránt. Hogyha a téged bántók felé ugyanúgy viselkedsz, ahogy veled viselkednek, akkor nem tiszteled. A Jézusi indulat az egészen más. A Jézusi indulat az a másokért való imádság. Ő nagypénteken imádkozott az ő gyilkosaiért. Könyörögve tusakodott az őt korbácsoló római légiósokért. Könnyezett a lelke a feszíts meget kiabáló tömegért. Az egyes emberért. Ugye, ha mi lettünk volna ott, mi úgy visszakiabálunk ököllel. Ha te így, akkor én is úgy. Más a Jézusi indulat. Van-e bennünk tisztelet? És van-e bennünk figyelmesség? Van-e bennünk figyelmesség a másik iránt? Aztán megkérdezem tőletek, hogy mekkora mi énünk? Akik olvasták közületek Richard Wurmbrandnak a börtön élményeiről szóló könyvét, van benne egy nagyon különös történet. Ott a rabok, sok bebörtönzött romániai börtönökben, a Securitate Tate által bebörtönzött ugye, lelkészek, hívők, évek alatt ugye teljes nyomorban, éhezésben, sokszor 26 beteget bezsufoltak egy kicsiny szobába, és ebben a különös közösségben igyekeztek egymást szolgálni. Megvoltak ugye a rangidős, idős lelkészek, és leírja ez a könyv. Picike általuk készített fatűkkel varták meg saját testükről lefoszró ingeket, hogy valamennyire még tartson ki, mert az az ing már 7 éve kopott ott a börtönben. És egyszer az egyik lelkésznek, az idős lelkész, úgy oda lökte az ingét, hogy vard meg, és ez sértette a fiatal büszkeségét. És visszaszólt, hogy most nincs kedvem, majd később megvarrom. Egy másik hívő olyan szeriden megkérdezte a fiataltól, hogy az enyémet megvarnád? Azt igen. Hát az az ing, az az enyém. Ugye értjük a történetet. Hányszor úgy megkeményedik, bekeményítünk, mi magunk a lelkünkben, hogy szóltak már hozzánk? És az az ing Jézus élet volna. Mekkora mi énünk. Mennyire él még benned a te büszkeséged? Mennyire határozza meg a döntéseidet a te hiúságod? Vagy tudsz-e alábszállni, és mindenki rabszolgája lenni, hogy Jézus dicsőségére élj? Egy bibliai történettel fejezem be. Egy csodálatos történet az alázatról, amely úgy világít a Szentírásban. Keresztelő János alázatáról van szó. Elkezd prédikálni a Jordánnál, dörgedelmes igehirdetések hangoznak. Kimegy hozzá egész Izrael, egész Jeruzsálem. Nem csak a bűnbánok, még a főpapok is ott vannak a Jordánnál, hallgatják a farizeusok is. A nép suttogja, hogy hát nem ez a Mesiás. Hát őt várjuk, hát ha. És fölteszik neki a kérdést, hogy ki vagy te? Te vagy a Krisztus. És hangzik az alázatos válasz, nem én vagyok a Krisztus. Akkor Illés vagy te. Illés. Nem vagyok. akkor próféta, ha legalább próféta. Amire úgy kihúzhatta volna úgy szépen magát keresztelő János, Isten prófétája, olyan alázatos, tiszta szívvel szolgált az Urat, még ezt is visszautasította, nem vagyok. Viszik lejjebb a mércét. Ki vagy? Egyre lejjebb állították a mércét a kérdése. Se a Krisztus, se Illés, se a prófét. Ki vagy? És mondja azt a proféciát, amit az Ézsaiás 40-ben, Ézsaiás jövendől keresztelő János fellépéséről. Kiáltó hangja szól a pusztában, egyenesítsétek ki az Úr útját. És felel keresztelő János, hogy hang vagyok. Kiáltó hang a pusztában. Ugye játszhatunk a szavakkal, a pusztába kiáltó szó, és a kiáltó hang a pusztában, hogy miben különbözik. Olyan alacsonyan van ez a mérce. És olyan alázatosan, mint egy világító fákja, még mindig világít keresztelő János alázata. Mondd testvére, hozzád mennének, hogy ki vagy te a gyülekezetben? Hol állna meg ez a mérce a te válaszodnál? Hol állna meg ez a mérce a te válaszodnál? Sose felejtem el, egy kicsit humoros a történet, de hadd meséljem el ezt is. Egy, talán 19 éve még legációban voltam teológusként, falusi gyülekezetben. Megérkezem, és egy ember karon fog. Ott áll a templom előtt már az egész gyülekezet, látják, na megjött a prédikátor, mindenki elkezd bemenni a templomba, ez az atyafi karonfog, és egy jó 30 méterrel elvisz engemet a rét irányába, a templomtól, ahol már házak sincsenek, ember sincs. Hát gondolom, valami nagyon-nagyon fontos dolgot akar mondani, hogy így elvisz engemet a tömegtől, nehogy valaki meghallja, valami intim dolog, fontos dolog, nehogy valakit megbántsak, megsértsek, mi történt, gondolom én. Félre van, egészen ott vagyunk már szántás szélén, nem túlzok, egy jó 30-40 métert elvitt engemet, lehúzza így a magas vállamat az ő szintjére, hogy a fejem egészen ott van már az arcába, és azt mondja, nem emlékszem a névre, pontosan mi volt a neve, Gipsz Jakab vagyok, a harangozó. 40 métert elhúzott, hogy ezt elmondja. Hol van a mi mércénk? Hol van a mi mércénk? Keresztelő János alázata ott lakik-e a szívünkbe? Vagy ha kérdezik tőlünk, hogy ki vagy te, akkor büszkeségünk, hiúságunk teljes tárházával felelünk. Azt mondja Jézus, hogy példát adtam néktek, hogy ti is úgy cselekedjetek, ahogy én. És boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy nem csak a szavakkal mondtad el, hogy mi legyen életünk zsinór mértéke. Nem csak szavakkal tanácsolod lelkünket, szívünket, hanem földi életed idején olyan példát adtál elénk. Olyan példát éltél elénk, amelyet szemlélve szívünkbe kell ívódjon minden tanításod. Te nem mentél ököllel neki a téged bántóknak. Nem sértődött meg a szíved, ha rólad gonoszt hazudtak. Míg a te gyilkosaidért is végtelen szeretettel, irgalommal imádkoztál. Köszönjük, Urunk, a lábmosás példáját. Köszönjük, Urunk, hogy Te Isten fiaként adsz példát, és alázod meg magadat, hogy megtaníts bennünket a szolgáló életre, a mások iránti életre. Megtaníts arra, hogy a másik embert mindig a magunk elé helyezzük. A másiknak az életét a magunk élete elé is tudjuk helyezni. Tanítasz arra, hogy a mi figyelmességünk sokkal inkább irányuljon a testvérek életére, mintsem, hogy a saját önző dolgaink felé fordulva csak magunkkal törődjünk. Urunk, szomorúan mondjuk el mi is Dáviddal együtt, hogy elfogytak a kegyesek. De nem úgy akarjuk ezt elmondani, hogy mi már nem találunk egyet se. Szeretnénk ezt úgy elmondani, magunkra panaszkodva, hogy már mi sem vagyunk kegyesek. Nem adtunk helyet másnak, ahogy nem adunk helyet sokszor neked sem, ígédnek és tanításodnak. Kérünk téged, könyörülj rajtunk. Bocsásd meg, amikor nem mostuk meg egymás lábát. Sőt, nem csak, hogy nem figyeltük a másikat, nem vettük körül szolgáló szeretettel, nem halmoztuk el tiszteletünk és szeretetünk jeleivel, hanem a mi lelkünkben nem volt alázat a másik felé, hanem magunkat tartottuk a másiknál különnek, és lenéztük a mellettünk ülőt, a velünk találkozót, és a szívünkben megvetettük fele barátainkat. Taníts minket a lábmosás tiszta, nemes szolgálatára. Taníts minket arra, hogy legyen a szívünkben hely a másik embernek. Legyen a szívünkben alázat, tisztelet, és mindezeket ki is tudjuk fejezni a másik felé. Urunk, formálj minket, hogy olyan legyen a szívünk, amilyen a Te szíved. Hadd legyünk Jézus Krisztushoz hasonlatosakká. Hiszen a Biblia azt mondja, hogy az ő képére formáltatik át a hívő ember. Vágyunk átformáltatni Jézus hasonlatosságára. Hogy akik velünk találkoznak, a mi életünkben hadd lássák meg a Te kegyelmed munkáját. Jézus arcát valahogy gyarló életünkön keresztül. Hadd lássák meg a Te dicsőségedre. Eléd hozzuk a gyászoló családot, szívük bánatát. Vigasztald meg őket szereteteddel. Ajándékozz nekik az örök élet reménységét. És Te szárítsd el könnyeiket, hogy a gyászban nálad békességet, vigasztalást találjanak. Gyógyíts meg betegjeinket, és könyörülj minden szenvedőn. Várunk Téged, Istenünk, hogy szabadításoddal mindnyájunk életét meglátogasd. Védj körül minket végtelen szereteteddel. Te szolgáltál értünk, ezért magasztalunk, Téged dicsérünk. És köszönjük, hogy a Te szolgálatodért, annak drága voltáért a benned hívők örök életet, bűnbocsánatot nyerhet. Áldott légy, Urunk. Amen. A csendes percben mindnyájan a saját imádságunkat, fohászunkat vigyük oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. A záró énekünk, testvérek, a 340-es énekünknek 4., 5. és 6. versei. Keressük ki tehát ismét a 340-es dicséretet. A 340-es dicséretünk 4., 5. és 6. verseit énekeljük. Így kezdődik a 340-es énekünk 4. verse. S mi büntetés, mint a világ reád.